Gyerekek, egy kérdésem lenne legelőször is hozzátok. Lehet, hogy ez a kérdés, illetve majd az utána elmondott történet az ismerős lesz némelyikőtöknek, mert lehet, hogy már hallottátok ezt tőlem. Ez a kérdés, ez így hangzik, hogy milyen mély a tenger? Tudná erre esetleg valaki válaszolni? Lehet, hogy még nem voltatok tengernél. Volt már valaki tengernél közületek? Te már voltál, te is? Hárman? Hárman már voltatok. Én még nem voltam. A csapat fele volt, másik fele nem. És szerintetek milyen mély a tenger? Nagyon mély, ugye? Tudtok esetleg számot mondani, hogy mondjuk, hogy méterben? Balázs már tudja, ez 11 kilométer. Az hány méter? Azt tudja ez esetleg valaki. Az 11 ezer méter. Gondoljatok bele, 11 ezer méter mély. A világon a legmélyebb pont egy tengernél 11 kilométer mélyen van. Na most egy kicsit képzeljük ezt magunk elé. Persze egy picit nehéz, de azért próbáljuk meg. Mi van innét 11 kilométerre, innen Biatorbágytól, itt a gyülekezet helyszínétől? Budapest? Budapest egy picit több. Ha Buda Őrsöt mondjuk, az körülbelül 11 kilométer, mondd csak. Budakeszi. Nagyon jó. Az is körülbelül ilyen távolságra van. Vagy mi ugye Tárnokról jöttünk, hát Sóskut például 11 kilométer távolságban van. Tárnok ugye 15. Tehát ezt képzeljük el, hogy ez a hatalmas távolság, mert aztán sokfelé, vagyis sokáig lehet menni, míg az ember odaér, már hogyha gyalog mennénk, de ezt nem gyalog kell megtenni, hanem lefele. Lefele ennyire mély a tenger. Képzeljétek el, hogy ez egy annyira különleges dolog, hogy milyen mély a tenger. Van egy olyan ige a Bibliában, ami nekem mindig nagyon-nagyon sokat jelent, Mikeás könyvében, a 7. fejezetében azt mondja az Isten, hogy bizony, illetve azt mondja a próféta, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Tehát ha valami rosszat csináltunk, az ott van a tenger mélységében. Mikeás könyve 7. fejezetének 19. verse. Egy történetet szeretnék nektek elmondani, hogy tényleg milyen mélyen van a mi bűnünk, és hogy ezt valaki hogyan küzdötte meg. Képzeljétek el, hogy volt egy olyan ember, aki egyszer okozott egy balesetet, de ez véletlen baleset volt. Tehát elütött, autóval közlekedett, és elütött egy biciklist, de a biciklis nem volt kivilágítva. És az a biciklis meghalt. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog volt ennek az embernek, és ez az ember hívő volt, hitt Istenben. És úgy próbált túllépni ezen a dolgon, de nem ment neki. Tehát ott nyomasztotta a lelkét, hogy micsoda dolgot csináltam, megöltem egy embert. Ugye ez egy félelmetes dolog. Képzeljétek el, még bírósági tárgyalás is lett a dologból, mert ugye, hogyha ilyen történik, akkor ez valahol természetes, hogy bírósági tárgyalás lesz ebből, de a bírósági tárgyaláson ezt az embert, ezt fölmentették. Tehát még a bíróság is azt mondta, hogy nem az ő hibája az, hogy ilyen balesetet okozott. De az ember még mindig nem tudott ezen túllépni. Elment egy lelkész barátjához, és a lelkész barátjától segítséget kért, hogy tudna ő ezen túllépni. Elmondta neki egyszer a történetet, és elmondta azt, hogy igen, ő hisz Istenben, és szeretne rajta túllépni, kéri az Isten segítségét és bocsánatát. De elment hozzá másodszor is, meg harmadszor is, és nem bírta letenni. A lelkész barátja hallgatta, mert tudta jó, hogy beszéltetni kell az ilyen embert, és hát így kell közelíteni hozzá, hogy hadd mondja csak ki, ami benne van. De amikor már negyedjére volt ott a lelkész barátjánál, akkor a lelkész azt mondta neki, hogy figyelj csak, te tényleg hiszel az Istenben? Tényleg hiszel az ő kegyelmében? Azt mondta neki erre az ember, hogy persze, hát hogy ne hinnék? Azt mondja, akkor egy dolgot jegyez meg. Én ezt elfogadom tőled, hogy te hiszel. De tedd hozzá azt is, hogy te ne lopj az Istentől. Mert én úgy látom, hogy te tolvaj vagy. Az ember ezen teljesen megdöbben. Hogy micsoda, hogy ő tolvaj? Meg milyen értelemben tolvaj? Visszakérdezett. Azt mondta neki a lelkész, hogy figyelj jól, ha te a bűneidet az Isten elé vitted, és azt ott hagyod nála, akkor azok a bűnök ott vannak, sőt, a tenger mélyén vannak. De ha te azt mondod, hogy oda viszed az Istenhez a bűnödet, mert valami rosszat csináltál, és tényleg itt ebben az esetben te nem tehetsz róla, tudom, hogy terheli a lelkedet. De aztán visszaviszed ezt magaddal, ez olyan, mintha az Istentől lopnál. Hát csak ne lopjunk már az Istentől. Az ember úgy elgondolkodott ezen, és akkor értette meg, hogy igen, bár iszonyú teher, de mégis ezt a bűnt ott kell, hogy hagyja, és ott tudja hagyni az Istennél. Jegyezzétek meg jól ezt az igét, amit olvastam itt a történet előtt. Azt mondja, a tenger mélységébe veted minden bűnünket. 11 kilométer, hihetetlen mélyen, 11 ezer méter mélyen van a csendes óceánnak a legmélyebb pontja. Azt mondja az ige, hogy ott vannak a mi vétkeink. Emlékezés sem történik róluk, mert azt mondja az ige, hogy az Isten kész ezt megbocsátani. Ti is, hogyha rosszaságot követtek el, emlékezzetek erre. Van bocsánat az Istennél, és hagyjátok ott nála a vétkeiteket. Köszönöm a figyelmeteket, és akkor a helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, ünnepélyes úrvacsorai istentiszteletem vagyunk, és magát az úrvacsorát, illetve ezt a kérdéskört én most egy picit más oldalról közelíteném meg. Nem annyira afelől, ami mondjuk a szenvedés történet része, tehát, hogy maga Krisztus, Jézus Krisztus mit élt át, amikor ment ugye a kereszt felé, vagy éppen ott volt a kereszten, hanem egy olyan oldalról, amit mi mindig átélhetünk, tehát azt a mozzanatot, amit majd itt fogunk olvasni az igében, mindig átélhetjük, de hát aztán az a kérdés, hogy mi történik ezután. De az is nagyon fontos, hogy mi történik eközben, amit olvashatunk itt egy ilyen jelképes, különleges történetet Zakariás könyvében. Zakariás könyvéből a 3. fejezet első 5 versét szeretném olvasni. Egy jól ismert történet, de mégis azt lehet mondani, hogy rendkívül mély tanulságai vannak ennek a történetnek, csak néhányat szeretnék belőle kiemelni. Mit is mond itt Zakariás könyve 3. fejezete? Hogyan bánik az Isten velünk, és mit tesz velünk akár egy úrvacsorakor, akár két úrvacsora között? Így is megfogalmazhatjuk ezt a kérdést. Tehát Zakariás könyve 3. fejezetéből az első 5 verset olvasom. Azután megmutatta nékem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felül állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg téged az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszög éhez? Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak, mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, az Úrnak angyala pedig ott állt. Ennyi tehát ez a történet, jelképes történet, és első olvasásra talán, akik nem annyira ismeretesek ebben a történetben, vagy Zakariás könyvében, egy kicsit talán nehéz lehet megérteni, de azért mégiscsak meg lehet ezt érteni. Nézzük lépésről lépésre, hogy itt mi történik. Azt mondja az első vers, hogy megmutatta nékem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és sátánt, aki jobb keze felül állt, hogy vádolja őt. Tehát egy pert látunk. Egy olyan pert, ami valakinek az élete felett folyik, valakinek az élete kapcsán folyik. Ez a valaki, ez nem más, mint Józsua, a főpap. Történelmi személyiségről van szó. Tehát igen, azt mondjuk, hogy jelképes a történet, de mégis van valóság alapja olyan értelemben, hogy Józsua a főpap az időszámításunk előtti 6. században egy nagyon-nagyon fontos személyiség volt az ókori zsidó nép történelmében, Zakariásnak a kortársa. És ez a főpap egy látomásban Zakariás látja, hogy ott áll az Úr angyala előtt, de nem csak az Úr angyala van ott, hanem az ördög is ott van, sátán is ott van, hogy vádolja ezt a bizonyos főpapot, Józsuát. Na most, ami itt történik, azt ugye akkor értjük meg, hogyha ezt az egészet a saját életünkre vonatkoztatjuk. Mert egy dolog, hogy Józsuával mi történik, egy dolog, hogy ebben a mennyei jelenetben mit látunk, de hozzuk ezt le a magunk szintjére. Mit jelent ez? És mit jelent ezt úgy bővebben kifejtve, mélységében megfogalmazva, hogy az ördög vádolja Józsuát? Mi magunk. Ezt a vádolást, ezt vajon hogyan szoktuk átélni? És azt hiszem, hogy költői a kérdés, és szinte felesleges is, de azért érdemes elgondolkodnunk ilyen szempontból is ezen a kérdésen, hogy átéljük-e ezt a bizonyos vádolást. Nyilvánvalóan igen, mindannyian. Tehát mindannyian tudjuk, ismerjük ezt a tapasztalatot, bűnt követtünk el, és nem elég, hogy ennek a terhe is ott van, de még az is ott van, hogy az ördög vádol bennünket, hogy te pontosan tudtad, hogy ezt nem volna szabad elkövetni, de mégis megcsináltad. És ahelyett, hogy az Istent választottad volna, ahelyett te megint a rosszat választottad. Ugye elképesztően abszurd ez az egész, mert miközben Sátán a felbújtó, aközben ő a vádoló is. És ezt a vádolást láthatjuk itt az első versben. Egy picit kifejtve, hogy mit is jelent ez a vádolás, de még egyszer mondom, ez mindannyiunknak ismerős lehet. Ezt írja Ellen Goodwhite egy helyen. Sátán tudja, hogy azok, akik Isten bocsánatát és kegyelmét kérik, meg is kapják. Ezért eléjük tárja bűneiket, hogy elcsüggessze őket. Azok ellen, akik igyekeznek engedelmeskedni Istennek, folytonosan valami okot keres panaszra. A legszebb és legjobb szolgálatukat is megpróbálja becstelennek feltüntetni. Számtalan módon, amelyek a legszövevényesebbek és legkenyetlenebbek, kísérli meg elmarasztalni őket. Ez Sátán munkája, ez az ördög munkája, ez a bizonyos vádolás, a folyamatos elcsüggesztés. Tehát neki ez a célja, ez a feltett szándéka, ez a legfontosabb neki, hogy igen, mi csüggedjünk el. Tegyük gyorsan hozzá, van okunk a csüggedésre, hogyha a vétkeinkre tekintünk? Hogyne lenne? Rengeteg okunk van. Rengeteg. Mert tudjuk jól, hogy akkor, amikor egy úrvacsorán vagyunk, akkor ugye nem egy bűnt teszünk le az Istenhez, vagy kettőt, vagy az Isten lábai elé, vagy ötöt, vagy tizet. Megszámlálhatatlan mennyiségű vétket. És Sátán azt mondja, hogy na nézz a bűneidre, nézz ezekre a bűnökre. És az a célja, hogy elcsüggesszen, a legszebb és legjobb szolgálatukat is megpróbálja becstelennek feltüntetni, és azt mondja, a legszövevényesebb és legkenyetlenebb módon kísérli meg Sátán elmarasztalni az embereket. Ez tehát a vádolás, és Józsua is ezt éli át. Ott áll Józsua az Úr angyala előtt, és ott van Sátán, aki őt vádolja. Nézzük tovább a második verset. Ezt írja az ige. És mondta az Úr a Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott tűszögéhez. Nagyon fontos ez a bizonyos második vers, azt mondja, hogy magáévá fogadja az Úr Jeruzsálemet. Tehát ott van Józsua főpap, meg ott van Jeruzsálem, tele vétkekkel, és az Isten valami olyan gesztus gyakorol, valami olyan dolgot csinál, amire emberi szavak szinte nincsenek is. Mert a logika az diktálná, hogy az Isten azt mondja, ugye az emberi logika, az diktálná, hogy az Isten azt mondja, hogy igen, igazad van, nem lehet mit kezdeni se Józsuával, se Jeruzsálemmel, se senkivel. Pontosan tudják, hogy nem ezen az úton kéne járni, mégis azon járnak, széttárja a kezét, és azt mondja, hogy ennyi volt ez a bizonyos küzdelem. És mégis ehhez képest az Isten teljesen más tesz. Magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott tűszögéhez? Hát milyen az a tűzből kikapott tűszög? Semmi remény arra, hogy azt egyáltalán valamire föl lehet használni. Értékes dolog? Egy ilyen tűzből kikapott fadarab? Semmi érték nincs benne látszólag. A világon semmi. De mégis azt mondja az Isten, hogy ez kell nekem. Jeruzsálem kell nekem, mert az enyém. Józsua főpap is kell nekem, mert az enyém, és ugye ennek a hátterében az áll, hogy ő óriási áldozatot hozott a főpapért is, Jeruzsálemért is, értünk is, és azt mondja, hogy nem mondhatok le róla ilyen könnyen, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. És ezután következik ez a bizonyos harmadik vers, amit így olvashatunk, hogy Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. De még mielőtt erre kitérnék, nézzük a negyedik és az ötödik verset is, és szólt, és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután pedig mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, az Úrnak angyala pedig ott állt. Itt azt olvashatjuk, hogy Isten egyszerűen csodát tesz. Valami olyasmi csodát, amit Józsua egyébként egyáltalán nem érdemelne meg. Milyen van Józsuának? Tehát mit tud adni az Istennek, vagy hozni? Világon semmit. Az, hogy oda megy elé, és ott van rajta a szennyes ruha. Szennyes ruha, gondoljunk bele. Mit ér egy szennyes ruha? Ahhoz képest, hogy az Isten mennyire tiszta. És azt mondja az Úr, hogy igen, ezt az embert öltöztessétek át. Ez nagyon fontos, Ugye nem úgy szól a jelenet, hogy a koszos, szennyes ruhájára adjátok föl a tisztát. Nem. Először levetni a szennyest, és aztán föl a tisztát. Ez az a csodálatos csere, amire azt tudjuk mondani, hogy igen, itt ezt egy látomásban látjuk, de ezt a csodálatos cserét meggyőződésem, hogy minden esetben átélhetjük, amikor mi bűnt követünk el, és az Istenhez fordulunk bocsánatért. De ugye azt mondtuk, hogy egy úrvacsoránál nem egy bűnt jövünk rendezni, vagy nem egy bűn hátterén jövünk el az úrvacsorára, meg nem 5, meg nem 10 bűn hátterén, hanem nagyon sok bűn hátterén. De mégis azt lehet mondani, hogy amikor ez a bűnbánat megszületik az emberben, amikor belátja, hogy ő mit is csinált, akkor az Isten erre kész. Kész megtenni, hogy igen, jöttél elém a szennyes ruháiddal, ezeknek most vége, és itt van a tiszta ünnepi ruha. Gyönyörű ez a kifejezés egyébként. És remélem, hogy mindannyian így vagyunk itt, hogy ezt az ünnepet átéljük magunkban. Tiszta különleges, nem? Tehát a világ körülöttünk csinálhat sok mindent, meg az emberek foglalkozhatnak sok mindennel, mi pedig ünneplünk. Nem csak a szombatot ünnepeljük, hanem azt is, hogy úrvacsoránk lehet, és hogy ez micsoda lehetőség az újrakezdése. De mi ennek az egésznek a titka? Mi ennek az egész mozdulatsornak, vagy egyáltalán ennek a jelenetnek a titka? Mert meggyőződésem, hogy bár ezek fontos mozzanatok, és ugye röviden össze is lehet foglalni ennek a lényegét, ezt meg is tettük, de mégiscsak ott van ez a bizonyos harmadik vers, ami bizonyos értelemben meggyőződésem, hogy az egésznek a kulcsa. Nézzük csak ezt a harmadik verset. Azt mondja, Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. Ott van tehát ez a látomás, és ugye könnyen lehet, hogy csak arra figyelnénk föl, hogy kik a szereplői ennek, milyen beszéd hangzik el, ugye egyrészt Sátán részéről, másrészt Krisztus részéről, mert ugye a második versben ő szólal meg, és aztán pedig megtörténik a csere, ez a bizonyos csodálatos ruhacsere. De ne szaladjunk túl ezen a harmadik versen, Józsua ott áll szennyes ruhában. Mit kell nekünk tenni ahhoz, hogy az Isten bocsánatát elnyerjük? Tehát mi a mi feladatunk akkor, amikor a bűnbocsánatról gondolkodunk, és akkor, amikor egy úrvacsoráról gondolkodunk? Meggyőződésem, hogy ezt a feladatot, hogy mondjam, nem érdemes sok szóval elmondani. Nem érdemes nagyon körüljárni, vagy körülírni, mert voltaképp ez a feladat idézőjelbe téve, vagy ez a mozdulat az ember részéről, az egyáltalán nem nagy. Valami egészen csekély, de ezt a csekély dolgot kéri tőlünk csak az Isten, de ezt kéri. Ez a csekély dolog pedig az, hogy mi tegyünk úgy, mint Józsua. Mert mi ennek az egész jelenetnek a titka? Józsua ebből a jelenetből nem lép ki. Tehát nem mondja azt, hogy erre a ruhára neki mondjuk nincsen szüksége. Ugye ez elég furcsa lenne, hogyha ezt mondaná, mert hogy szennyes a ruhája. De még azt sem mondja, hogy ő ezt megteszi, hogy átöltözik saját maga. Pedig megtehetné, nem? Gondoljunk bele, egy életerős ember, a zsidó nép főpapja, megtehetné, még akkor is, hogyha csak látomásról van szó itt ebben az esetben, hogy akkor ő maga leveti a szennyes ruháit, és ő maga felölti ezeket a tiszta ruhákat. Józsua ott áll. Tehát nem lép ki a jelenetből, nem mozdul. És pont ez a titka annak, hogy ez a csodálatos csere, ez megtörténik az ő esetében. Jelkép. Persze ezt mondjuk, jelkép, kétségtelenül. De mégiscsak azt lehet mondani, hogy igen, az Isten ezt akarja elérni a mi életünkben, hogy bár tudja ő is, meg mi is, de ő sokkal jobban. Pontosan tudja, hogy igen, bár figyelmeztetett, bár elmondta egyértelműen, de mégis sokadjára is elkövettük azt a vétket. De ezt az egyet kéri, maradj ott. Maradj ott velem, maradj ott mellettem, és hogyha ezt megtesszük, akkor az Isten azt mondja, hogy új esélyt kapsz, mert az enyém vagy. Tehát erre más, hogy úgy mondjam, alaposabb indokot nem tud, egyszerűen az őjéi vagyunk, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Azért, mert Krisztus meghalt értünk, ez azt jelenti, hogy innentől kezdve nem a magunkéi vagyunk, meg nem az ördög tulajdona, mi az Isten tulajdona vagyunk. Mindennél jobban szeret bennünket. Egy dolgot kér maradjunk a helyünkön. Maradjunk ott előtte. Még akkor is, hogyha szégyenünkben elsunnyognánk és elbújdokolnánk, mert tudjuk jól, évek vagy évtizedek küzdelme, vagy adott esetben vesszőfutása áll mögöttünk. Akkor is maradjunk ott. Józsua is ott marad, Józsua is ezt teszi. Igazából, amit itt látunk ebben a harmadik fejezetben, az nem más, mint egy tárgyalás. Erről még nem beszéltünk. A résztvevőkről, szereplőkről, hogy kik is vannak itt. Ugye a vádlott az egyértelmű ezen a tárgyaláson. Ez maga az ember, itt ebben az esetben Józsua főpap, hogyha magunkat behelyettesítjük, akkor mi vagyunk ezek a bizonyos vádlottak. Hogy ki a vádló, ki képviseli a vádat, ki az ügyész, hogyha ugye bírósági szempontból fogalmazunk, ez is egyértelmű, ez maga Sátán. Hogy ki a bíró a mi ügyünkben, azt gondolom, hogy ez is napnál világosabb, maga az Isten az, aki ítél. Ugye? Tehát ez is egyértelmű, hogy ebben a perben az ördög a vádat képviseli, de Isten az, aki az ítéletet meghozza. De ugye három szereplőt azonosítottunk be, és egy bírósági tárgyaláson azért három szereplőnél több szokott lenni. Tehát van az ügyész, aki a vádat képviseli, van maga a vádlott, vagy vádlottak adott esetben, van maga a bíró, de a vádlottnak mindig kell, hogy legyen ügyvédje, egy védőügyvédje. Ki a védőügyvéd itt ebben az esetben? Ugye az a Jézus Krisztus, aki a saját életét adta értünk. Tehát ő a védőügyvéd. És gondoljunk bele, ő egyben a bíró is, mint mindenható Isten, mert ugye az Isten, az Atya az ő kezébe helyezte az ítéletet. Tehát ezek szerint a bíró és az ügyvéd ugyanaz a személy. Na most erre lehet azt mondani, hogy ez tulajdonképpen az elfogultságnak a csúcsa, nem? Tehát teljesen szabálytalan eljárás. Tehát az elemi logika meg igazságosság azt kívánná, hogy ott van a vádlott, lehet neki ügyvédje, de az nyilván ne ugyanaz legyen, aki az ítéletet meghozza. Hát micsoda egy dolog ez? Aki az ítéletet meghozza, az véd bennünket? És tényleg ez történik. Na ez a szép ebben az egészben, hogy igen, itt látjuk ezt a pert, de ez a per nagyon jó, hogyha megérinti a mi szívünket, hogy igen, ez történik. Az Isten ennyire szeret bennünket, és ennyire előnyben részesít bennünket. Ugye itt jöhet be az a gondolat, hogy mennyivel könnyebb ugye üdvösségre jutni, mint elveszni, bár lehet, hogy ezt pont fordítva érezzük. Azért, mert tele vagyunk kudarcokkal, meg fájdalmakkal, a vétkeink miatt, a saját erőtlenségeink és hibáink miatt. Ez egy dolog. De a másik dolog pedig az, hogy az Isten kegyelmet akar adni. És bármennyire is nehéz ezt elfogadni, de mégis sokadjára is kegyelmet akar adni. Mert például itt a lehetőség egy úrvacsora formájában, hogy ezt a kegyelmet elfogadjuk tőle. Óriási dolog, amit itt láthatunk. Egy idézetet hadd olvassak még föl abból a szombatiskolából, amit pont most vettünk, és pontosan ebből a leckéből. Mert bár nem jutottunk el a hatodik kérdésig, de a hatodik kérdésben van egy nagyon érdekes momentum, a hatodik kérdés egy megjegyzésében, ami utal erre a bizonyos Zakariás jelenetre. Ezt írja a 95. 96. oldalon a szombatiskolánk, egyébként Ellen Goodwight-nak a Krisztus példázatai című művéből való az idézet. Ne hallgass az ellenség szavára, aki azt sugallja, hogy maradj távol Krisztustól, amíg nem javulsz meg, amíg nem vagy elég jó ahhoz, hogy hozzámehess. Ha addig vársz, akkor soha nem indulsz el. Amikor Sátán szennyes ruhádra mutat, ismételd el a megváltó ígéretét. Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Mondd az ellenségnek, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől. Dáviddal együtt te is imádkozd. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Nagyon fontos ez a mozzanat, amit Ellen Goodwight így mond, hogy amikor Sátán szennyes ruhádra mutat. Szerintem ezt sokszor átéljük. Sokszor átéljük azt, hogy igen, ott van ez a szennyes ruha, ott vannak a vétkeim, és bár az Istenhez megyek, úgy, ahogy a gyerekeknek beszéltem erről, amikor valaki véletlenségből, de ugye egy nagyon súlyos dolgot követett el, a biciklistát elgázolta, és így egész életére szinte egy teherként ott volt a lelkén, Szóval mi is sokszor ezt tesszük, hogy igen, ott van a bűnnek a hatása, a lenyomata, az emléke, és ott van az a szégyenérzet, hogy hogy csinálhattam ilyet. Pontosan tudom, hogy nem kéne tenni, de mégis elkövettem. Valahogy jön zsigereimből, természetemből, neveltetésemből, sok minden másból, de megint elkövetem. Akkor, amikor küszködünk ezekkel a gondolatokkal, akkor pontosan ebbe a körforgásba vagyunk benne, amit Ellen White ilyen nemesen egyszerű gondolatként fejez ki, amikor Sátán szennyes ruhádra mutat. Ő ezt tudja tenni. Mert ez a szennyes ruha, ez az, amiben ő bele tud kapaszkodni, és ez az, amit egyébként mi is a bőrünkön érzünk, mert látjuk, mert ott van, mert kézzel fogható dolog. De mégis azt gondolom, hogy akkor, amikor mi megvalljuk a bűneinket, és nyilván ezt megtettük, tehát így jöttünk el az úrvacsorára, amikor mi megvalljuk a bűneinket, egyáltalán amikor ráébredünk, hogy igen, vétket követtünk el, de oda visszük ezt az Istenhez, akkor azt gondolom, nem baj, hogyha egyfelől a szégyenérzet megszületik bennünk, hogy mélységesen szégyellem és sajnálom, hogy ezt tettem. De másfelől ne csak a szégyen szülessen meg bennünk, hanem pontosan az az öröm is, amit a bűnbocsánat jelent az ember számára. Mert ez igenis öröm. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy mélységesen fájlalom a bűneimet, és az Isten kész arra, hogy megbocsásson, és ezzel a fájdalommal, vagy szégyenérzettel, vagy szemlesütve megyek tovább. Tehát ez nem erről szól, ez nem csak erről szól. Hát gondoljuk meg, hogy mi történik itt a zakariási jelenetnél. Leveszik róla ezt a bizonyos szennyes ruhát, és feladják rá az ünnepi ruhát. Na most, akin ünnepi ruha van, az onnantól kezdve ne szegezze le a fejét, és ne mondja azt, hogy jaj, de szörnyű, meg mennyi hibát követtem el, de sok vétkem van nekem, meg stb. Hát szóval, ha már ott van rajta a szennyes ruha, ha az Isten maga nyilvánította ki, hogy te az enyém vagy, és itt vannak az ünnepi ruhák, tehát nincs ilyen átmenet, hogy még egy kicsit várakoztat, hogy majd, ha átgondolod, meg majd, ha megtérsz, meg majd, ha jó leszel, akkor majd. Nem, ott áll Józsua, ott áll, és nem lép ki ebből a jelenetből. És hagyja, hogy a szennyes ruhát levegyék róla, és a tiszta ruhát feladják rá, és ez ünnepi ruha. Na ez az, amiben kapaszkodhatunk. Ezért mondom azt ugye egészen röviden megfogalmazva, hogy igen, egyfelől, amikor vétket követünk el, és erre rádöbbenünk, és az Istenhez megyünk, legyen bennünk szégyen, de legyen bennünk öröm is egyszerre. Mert örülünk annak, hogy igen, van bocsánat a mi vétkeinkre. Van bocsánat, és ebbe lehet kapaszkodni. Ez persze nem jelenti azt, hogy mi vissza kellene, hogy éljünk ezzel a bűnbocsánattal. Óriási szükségünk van arra, hogy előre is lépjünk, hogy fejlődjünk, hogy azt, amit már elkövettünk sokadjára is, figyeljünk jól, és kérjük az Isten segítségét, hogy többször már ne kövessük el. De ha mégis megtesszük is, akkor az Isten magáévá fogad bennünket, mert egyszerűen annyira szeret, hogy mindenféleképpen meg szeretné adni azt az esélyt, hogy mi javíthassunk. Nyilván ez az esély megadás, ez nem végtelen. Ez olyan, hogy időleges, tehát egy pont után lezárul. De amíg mi úrvacsorát vehetünk, amíg az életünk tart, amíg az Istenhez oda mehetünk, addig reménykedhetünk abban, hogy igen, ő tényleg szeretne rajtunk segíteni. A kérdés csak az, hogy ezt a segítséget, ezt elfogadjuk-e. Ott maradunk-e mi is ugyanúgy, ahogyan Józsua főpap ott marad ebben a helyzetben. Kedves gyülekezet, egyetlen idézetet szeretnék már csak felolvasni, a Jézus élete című könyvből, szintén Ellen White-tól. A Jézus élete című könyvben az 564. oldalon a Szolgák szolgája című fejezetből a következő mondatot olvastam. Akkor, amikor a bűnbocsánat kérdéséről gondolkodunk, akkor óhatatlanul is előkerül az alázat kérdése. Hogyha alázat nincs bennünk, akkor tulajdonképpen az Isten nem tud bennünket bűnbánatra vezetni. De mi is ez az alázat? Mi valójában az igazi alázat? Mi a legigazibb alázat? És Ellen White pontosan így kezd egy mondatot, hogy az a legigazabb alázat. Sokszor el szoktam játszani ezzel a gondolattal, hogyha mondjuk 20 embernek, talán akik itt vagyunk, 25-en, 30-an, ezt a feladatot adnám magamat is beleértve, hogy hogyan fejeznénk be ezt a mondatot. Lehet, hogy 25-en vagy 30-an, 25 vagy 30 félét írnánk. És valami egészen különleges, ahogyan Ellen Goodwight itt tovább folytatja a gondolatmenetet, és ahogy lezárja a mondatot. A következőt írja. Az a legigazibb alázat, amikor hálás szívvel elfogadjuk mindazt a gondoskodást, amit Isten értünk tett, és mi is komolyan szolgálunk Krisztusért. Tehát még egyszer, az a legigazibb alázat, amikor hálás szívvel elfogadjuk mindazt a gondoskodást, amit Isten értünk tett, és mi is komolyan szolgálunk Krisztusért. Furcsa, nem? Tehát az ember talán mást értene alázaton. De e szerint a megfogalmazás szerint az alázat lényege az elfogadás. Nem más. Tehát, hogy el tudjam fogadni azt, hogy Krisztus, amit tett, azt értem is tette. És ne lépjek ki ebből a helyzetből. Ne mondjam azt, hogy én annyira bűnös vagyok, hogy rólam már az Isten úgy is lemondott. És ne próbáljak mindenféle kibúvókat keresni, mert ez pontosan az, hogy ott állunk a vádoló mellett, vagy a vádoló előtt, és kilépünk, elmenekülünk ebből a helyzetből, és azt mondjuk magunkban, hogy tényleg igaza van. Ne mondjuk ezt. Az a legigazibb alázat, amikor elfogadjuk mindazt a gondoskodást, amit Krisztus értünk tett, igen, mindazt a gondoskodást, és mi is komolyan szolgálunk Krisztusért. Mi is komolyan szolgálunk Krisztusért. Ez az igazi alázat. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy ennek fényében, ezeknek a gondolatoknak a hátterén éljük meg ezt az úrvacsorát. De ne csak ezt az úrvacsorát. Mert nyilván itt egy csomó pont történik a mi életünkben, gyülekezeti életünkben is nyilvánvaló módon, de aztán az élet majd megy tovább, és könnyen elképzelhető, hogy vétkeket fogunk elkövetni ezután is. Adja az Isten, hogy ne így legyen, de ha mégis ez történik, akkor kapaszkodjunk ebbe, amiről itt most beszéltünk, amiről gondolkodtunk, az Isten magáénak tekint bennünket, és ebből következik, hogy minden áron szeretne bennünket üdvösségre juttatni. Engedjük ezt a munkát az Istennek. Ne bújjunk ki ezelől a munka elől. Az Isten nagyon-nagyon szeret bennünket, jobban, mint mi saját magunkat. Az Úr segítsen bennünket, és adjon áldást ehhez az úrvacsorához, és az azt követő életünkhöz is. Amen. Kedves gyülekezet, a lábmosás szereztetési igéit fogom olvasni János evangéliumából. Kérem, hogy felállva szíveskedjetek meghallgatni ezeket az igéket. Így olvasom. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat. Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kedves gyülekezet, kérem, hogy kezdődjék meg a lábmosás itt a Biatorbágyi gyülekezetben megszokott rendszerint. Foglaljunk helyet, illetve akik érintettek, lassan nyugodtan kifáradhatnak. Kedves gyülekezet, a kenyér szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy szíveskedjetek felállni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kövessük mi is a mi Urunk példáját, adjunk hálát a kenyérért, akik tehetik, kérem, hogy hajtsanak térdet, többiek maradjanak állva. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked azt a kegyelmet, amit tapasztalhatunk tőled, hogy nem csak a mi életünkben lépésről lépésre segítesz, hanem ott van a te fiad Jézus Krisztus, ott van, akiért mi végtelenül hálásak lehetünk. És nem csak mi, hanem mindenki, aki itt él, vagy itt élt a föld színén. Köszönjük az ő áldozatát, köszönjük, hogy emlékezhetünk erre az áldozatra, és köszönjük, hogy ennek az áldozatnak a segítségével lehet életünk, hiszen hogyha Jézus ezt nem tette volna meg, hogy életét adja értünk, akkor mi nem is léteznénk. Köszönjük, Istenünk, ezt a kegyelmet, amit kapunk tőled. Kérünk, segíts ezzel élni, segíts, hogy elfogadjuk ezt a kegyelmet, ami tőled jön. Segíts, hogy átélhessük, hogy mit is jelent az igazi megbocsátás, hiszen úgy jöttünk ide, mint akik elrendeztünk veled mindent, amit tettünk, vétkeket, bűnöket. Hiszünk abban, Istenünk, hogy te új életszakaszt tudsz nekünk adni, új életet. Hiszünk abban, hogy ünnepi ruhákba akarsz bennünket öltöztetni. Kérünk, hogy ezt tedd meg. És kérünk, hogy légy velünk, segíts a mi életünkben, segíts akkor, amikor kísértések jönnek, segíts, hogy beléd kapaszkodjunk, és tudjunk benned hinni, aki ugyanúgy át akarsz bennünket öltöztetni, minden beszennyeződés után, ahogyan Józsua főpapot átöltöztetted. Hálásak vagyunk azért, hogy Józsua főpap ezt engedte, add Istenünk, hogy mi is ezt engedjük, add, hogy engedelmesen elfogadjuk mindazt a segítséget, mindazt a sok-sok kegyelmet, amit tőled kaphatunk. Kérünk, segíts ebben bízni. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Amen. Kérem, hogy foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, a pohár szereztetés igéjét olvasom. Kérem, hogy szíveskedjünk ezt is felállva hallgatni. És vevén Jézus a poharat, és hálákat adván, adta azoknak ezt mondván: igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Adjunk mi is hálát a pohárért Jézus útmutatása szerint. Kérem, hogy megint, akik tehetik, térdeljenek le, a többiek maradjanak állva. Kedves gyülekezet, az igében ezt olvassuk, hogy az utolsó vacsora után Jézus és a tanítványok dicséreteket énekelve kimentek az olajfák hegyére. Mi is tegyük ezt a 17-es számú éneket, kérem, hogy keressük meg. Az első, a harmadik és az ötödik versét énekeljük el. Tehát a 17-es számú ének első, harmadik és ötödik versszakát.
Aki megtörtét bűnünk minket ott fenn a fán. Zengjen hála minden ajkon, zengjen alleluja. Zengjen ének hála néked, ó egek ura. Kecsúj életre, tölts be szerelmeddel, hogy ma minden szív teljék meg szent lelkeddel. Zengjen hála minden ajkon, zengjen alleluja. Zengjen ének hála néked, ó egek.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen téged. Világosítsa meg az Úr az ő orszáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.